Rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavölgyön.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
Magyar Péter miniszterelnök mindent megtesz annak érdekében, hogy elmozdítsa a Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Ehhez alaptörvénymódosítást nyújtottak be, amelynek hatályba lépésének másnapján megszűnik Súlyog Tamás mandátuma. Súlyog Tamás köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, azonban az Európa Tanács független alkotmányjogi tanácsadó testületeként működő bizottság delegációja elhalasztotta budapesti útját, mivel Magyar Péter és miniszterei nem hajlandóak fogadni a Magyarországon kialakult alkotmányos válság megoldását segíteni kívánó testület küldötteit. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Kis Rajmundot, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjét.
Sokkal jó napot kívánok!
És itt van velünk Dornfeld László, az Alapjogért Központ vezető elemzője is.
Köszöntöm. Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát azzal takarózik, hogyha mondhatjuk azt a jelenlegi kormányzat, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnök működésével kapcsolatban súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről. Na, nézzük meg ezt az állítást. Mivel lehet azt bizonyítani, hogy Súlyog Tamással szemben bizalomvesztés állt volna be a társadalom részéről?
Hát ugye Magyar Péter rendszeresen arra hivatkozik, hogy politikai ügyekben nem szólalt meg politikai módon Súlyog Tamás, ugye felhozza ezeket a mikor csúnyát mondtak az akkor még ellenzéknek a jelöltjeire, képviselőire, akkor miért nem jött elő. Hát ugye ez nyilván egy politikai adokkapokon belül értelmezendő, ez a poloskázás, a nem tudom, a Tiszás képviselőnő, akit a szlovák hangzású leve miatt támadott az egyik miniszter, és így tovább. Ezek mind egy politikai térben értelmezhető dolgok. Tehát azt várta volna el a köztársasági elnöktől Magyar Péter, hogy bizony egy politikai állásfoglalást tegyen ezekben a kérdésekben.
Bocsánat, nagyon jó, hogy ezeket felsorolta, hiszen Magyar Péter számtalan szólár mondta azt is, hogy a gyermekvédelem ügyében, sőt a Szőlő utca ügyében miért nem szólalt meg a köztársasági elnök. Na most, ahogy most már a Szőlő utcát kicsit más megvilágításból is látjuk, mit jelentett volna az egy köztársasági elnök hitelessége szempontjából, ha például egy ilyen politikai ügyhöz kapcsolódóan ő korábban megszólal?
Sokkal racionálisabb a kérdés, és szeretnék sokkal pragmatikusabb választ is adni. Nem hinném, hogy bármelyik Tisza kormánytag vagy a miniszterelnök megkérdőjelezné most a saját mandátumát, amit a választóktól kapott, egy kétharmados, nagyon masszív mandátumot a 2026-os választáson. 2022-ben a Fidesz-KDNP egy hasonló kétharmados megbízást kapott, nagyon biztos, demokratikus úton, mint most 2026-ban, és a választópolgárok rá egy évvel 2024 tavaszán, közvetve képviselőkön keresztül megválasztották Súlyog Tamást. Tehát volt egy Fidesz-KDNP kétharmados frakció, akik megválasztották alkotmány szerint és teljesen demokratikusan, jogállami kereteknek megfelelően, ahogy az országos szavazás is zajlott. Tehát ez teljesen demokratikus, és az alkotmányban illik. Az, hogy úgy érzi, hogy a politikai bizalom most jelenleg egyébként nem támogatná a jelenlegi köztársasági elnököt, ahhoz senkinek semmi köze. Tehát pont a Velencei Bizottságnak ez a feladata többek között 1990. május 10-e óta éppen a közép-kelet-európai rendszer változások, rendszerváltoztatások következményeként az Európa Tanács azért hozta létre független alkotmányjogászokból, hogy segítsen az ilyen helyzetekben.
Rá lehet-e húzni egyértelműen a Tisza szavazókra azt, hogy ők április 12-én arra is szavaztak, hogy a köztársasági elnököt leváltsák? Igaz-e ez mind a több mint 3 millió emberre, aki leadta a szavazatát a Tiszára?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és most azt látjuk, hogy Tisza minden esetben ezzel takarózik, hogy már pedig mögötte áll a népakarat, és ők azt csinálnak, amit akarnak az országban, mert minden, amit ők csinálnak, az egyezik a népakarattal. Most ugye pont például a képviselőknek a időkorlátozásában derül ki az, hogy ez nem egészen így van, tehát ugye az egykori ellenzéki emberek azért léptek félre, mert meg lett ígérve így hallgatólagosan, hogy itt majd helyreállítjuk a demokráciát idézőjelek közepette, és onnantól kezdve mindenki megint politizálta, hogy akarhat, ezt nem látjuk most a Tisza részéről ezt. Ugye nagyon sok tiszás azon nyugtatta magát, hogy a Magyar Péter az csak egy bontógolyó, keresztül küldik a NER-en, elpusztítja a NER-t, és majd utána visszaáll ez a plurális, csodálatos demokrácia Magyarországon, ahol mindenki szabadon politizálhat, és azt látjuk, hogy nem ez a helyzet. Azt látjuk, hogy a Tisza egyértelműen egy pártrendszert akar létrehozni, ahol ő a centrális előteret elfoglalja, tehát a Fidesznek a régi pozícióját, és körülötte ilyen szétszakadt ellenzék darabok vannak bal és jobb oldalon nyilván a Mi Hazánk, bal oldalon majd valami újra aktivizálódó Momentum és társai, és akkor ő vígan leuralja az egész országot. Ugyanerről szól egyébként az a tervezet, hogy a önkormányzatokat is hasonló indoklással egyszerűen fogják és feloszlatják, és új önkormányzati választások lesznek. Nem véletlenül vannak meghatározott időközönként választások, nem véletlenül meghatározott időre választják bizonyos tisztségviselőket. Ez nem úgy működik, hogy holnaptól mást mérek majd, vagy választáson más eredmény születik, és akkor hirtelen mindent lerombolhatok arra hivatkozásra, hogy ez a választás ez engem támogatott.
Hát, hogyha már itt a választási ígéret vagy kampányígéreteket hoztuk föl, akkor Magyar Péter azt is ígérte, hogy betartja a nemzetközi és az európai jogi normákat. Ebbe belefér-e az alaptörvény módosítás?
Alaptörvényt lehet módosítani, amennyiben kétharmados többsége van. Ezt valóban megkapta a választóktól. Ezt lehet, de pontosan a köztársasági elnöknek a megválasztásának az időtartama direkt nem egyezik a 4 éves országos parlamenti választásokkal, pont azért, hogy ettől függetlenül tudjon működni az elnök és az elnöki hivatal, független attól, hogy éppen hol van, vagy ki a kormányzó párt. De egyébként több állami hivatalnak is az elnökének a munkavégzésének a megbízatása éppen azért van úgy beállítva, hogy ne legyen a parlamenti mandátumokhoz kötve. Erről egyébként még az MDF és az SZDSZ-nek a kiváló vagy kevésbé kiváló képviselői egyeztek meg valóban még az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokon. Demokratikusan teszem hozzá.
Azért fontos, mert azt senki nem vitatja, hogy demokratikus az, amit a kétharmaddal el tudnak érni. Na de amikor az alaptörvénymódosítást arra használják, hogy a köztársasági elnököt ezáltal távolítsák el a helyéről, hiszen nem a jogszabályban leírt folyamaton akarnak végigmenni, akkor erre is kaptak-e felhatalmazást? Pláne akkor, amikor Magyar Péter azt ígérte, hogy minden jogszerű lesz, és bár nézhetjük egyik, vagy nézhetjük másik oldalról, de hát nagyon sokan vannak most már az ellenzéki oldalon kívül, a bal oldalon is, akik a kormánypárt mellett emelték fel eddig a hangjukat, de azért most felteszik a mutatójukat, hogy no, nem biztos, hogy mi erre szavaztunk, vagy ezt vártuk, és ebbe például az, hogy az Amnesty International is felemeli ez ellen a szavát, hogy az rendben van, hogy a köztársasági elnököt el szeretnék távolítani. Az, hogy milyen úton, na azzal ők már nem igazán értenek egyet.
Most a TASZ is többször tett ilyen jellegű kijelentéseket, hogy ez vagy az nem tetszik nekik. Hát legalább mondhatjuk, hogy ezek a szervezetek komolyan veszik azt a jogállamisági kérdéskört, amit ők eddig is képviseltek, és számukra nem az éppen aktuális pártszínezettől függ, hogy ez elfogadható-e vagy sem. Ugye hány éven keresztül hallgattuk azt, hogy a demokrácia nem lehet a többség diktatúrája, az, hogy valamire alkalmazásod van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg kell ezt lépni. Ezek az emberek nagyon látványosan csendben vannak, tehát Flex Zoltán még alá is írta azt a bizonyos papírt, hogy azonnal mindenkit el kell távolítani, gyakorlatilag a kollektív bűnösségnek az elméletét visszahozva, mert hogy ők bűnös rendszerből szolgáltak ki, és ezért alkalmatlanok arra, hogy legfőbb ügyész legyen, meg ászelnök, meg nem tudom én, köztársaság, meg stb. Ezeket mind el kell távolítani. Na előtte 16 évig ezek az emberek voltak a leghangosabb kritikusai ennek a fajta hatalomgyakorlásnak, most Magyar Péter is folytat. Tehát legalább most elvárik a baloldalon is, hogy ki az, aki ténylegesen komolyan gondolja ezeket a dolgokat, és ki az, aki csak éppen a hatalmi technika részeként alkalmazta ezt. Hát világosan látjuk azt, hogy sokaknak egyébként elvi fenntartásai nincsenek, ha önállók van a kétharmad, és ők tesznek meg azt, amit akarnak.
Ugye a Velencei Bizottsághoz fordult a köztársasági elnök. A Velencei Bizottságra eddig Magyar Péter, mintha etalonként tekintett volna, fölhozta a korábbi példákat, hogy a Velencei Bizottság hányszor emelte föl a hangját az Orbán kormánnyal szemben. Most viszont, amikor a Velencei Bizottságnak a tagjai Magyarországra szerettek volna látogatni, akkor nem fogadja őt sem a miniszterelnök, sem a kormányzat. Mi áll e mögött?
A strasbourgi székhelyű Velencei Bizottság, azért Velencei Bizottság, meg 90-ben ott alapították, és így Vivaldi után szabadon a 4 évszak keretében quattro stagioni évente 4-szer üléseznek Velencében. Azt már tudják, hogy nem lehet a Tiszán gondolázni, mert nagy a sodrása, de ezt most személyesen nem tapasztalhatják meg. A kérdés az, amit mi Lacival, kiváló kollégámmal a műsor előtt feltettünk itt magunknak, hogy miért nem fogadták őket. Nem egy joghatóság, nem egy bíróság. Vannak ajánlásai egyébként, teljesen független még az Európai Bizottságtól és az Európai Unió csúcsszervétől, tehát az Európai Tanácsnak, a független alkotmányjogászokból álló testülete ajánlásokat fogalmazhat meg. Többször megfogalmazott az elmúlt 30 évben nem kedvező ajánlás Magyarországra, de az elmúlt 16 évben is többször volt vitájuk Bóka Jánossal, Varga Judittal, Navrasis Tiborral, Trócsányi miniszter úrral, tényleg, tehát rendszeres vendégei voltak Magyarországnak. Én azt mondom, hogy szerintem ez óriási kapufa nem fogadni egy ilyen bizottságot. Ahogy a Lacival beszéltük, körbevezetjük őket, megkínáljuk őket egy kávéval. 1961-ben JFK, az új elnök, a beiktatásán azt mondta január 20-án, hogy sose tárgyaljunk félelemből, de ne féljünk tárgyalni. Én azt gondolom, hogy ha én transzparensen és a jogállamiságnak megfelelően vezetem az országot és a kormányom, akkor én fogadom a Velencei Bizottságot, és felvállalok akár egy kellemetlen vitát is, de ez a vita miért lenne egyébként kellemetlen, nem kötelező elfogadnom a Velencei Bizottság ajánlásait.
És ugye Súlyog Tamás azt mondta, hogy a Velencei Bizottság kiemelten kezeli ezt az ügyet. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy bár Magyarországra szerettek volna jönni, az állásfoglalást még a bizottságtól sehol sem olvastuk. El tudnák azt készíteni úgy is, hogy nem kell ahhoz Magyarországra érkezni.
Persze, és el is fog szerintem, tehát nyilván az egyes szereplőkkel így is tudnak majd kommunikálni, meg bekérni a véleményüket. Vagy ez azért mégis egy látványos gesztus lett volna, hogy itt vannak, bemennek minisztériumokba, beszélnek itt ellenzéki, meg kormánypárti képviselőkkel. Ez egyébként 2010 és 2026 között 8 alkalommal megtörtént.
Pontosan.
Tehát mikor Magyar Péter számon kéri azt, hogy hol volt a Velencei Bizottság az elmúlt 16 évben, akkor el kell neki mondani, hogy 8 alkalommal járt az országban, és fogadták minden esetben a igazságügyi miniszter, meg az éppen aktuális vizsgált területnek a kiemelkedő képviselői, és egyébként ettől függetlenül 27 alkalommal készített ebben az időszakban jelentést Magyarországról ez a szervezet, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez valamiféle kritika nélküli szervezet lett volna az elmúlt 16 év kapcsán. Szerintem meg olyan dolgokat is kritika alá vettek, ahol nem volt igazuk, de ettől függetlenül látszik, hogy tényleg komolyan veszik ők, és azok között azon, hogy komolyan veszik ezeket a dolgokat, és ugye abban kapaszkodik még Magyar Péter, hogy a jelenlegi tagjai bizottságnak azok a Fidesz delegálta. Hát ettől függetlenül nem ők fognak ebben a kérdésben dönteni, és ráadásul ugye szakembereket delegált a Fidesz, tehát akik ott vannak, azok egytől egyik kiváló alkotmányjogászok, és így tovább, tehát egyértelmű, hogy a szakmai véleményükre adni kell, és olyan, hogy pártatlan szervezet egyébként nem létezik, tehát meg lehet nézni, mondjuk nemzetközi bíróságokban milyen magyar bíra volt delegálva, nagyon sok esetben a kormányzattal kritikus bíra volt ott, akinek aztán könnyű lehet azt mondani, hogy akkor azért döntöttek csak így, de ez egy leegyszerűsítés a dolgoknak, és az világosan látszik, hogy Magyar Péter ebben a kérdésben nem mondott igazat, amikor azt mondta, azzal vádolta meg a Velencei Bizottságot, hogy hol volt az elmúlt 16 évben, mert ott volt Magyarországon is többek között, meg ugye ülésezett, ott rendszeresen fogadott el Magyarországgal szemben kritikus állásfoglalásokat, tehát egyértelműen látszik az, hogy itt nem arról van szó, amit Magyar Péter sugallni próbál, hogy most valami politikai támadás érte őt, és hát ráadásul valóban, amit itt beszéltünk előtte, hogy ez most egy lehetőség, és lett volna a Tisza kormánynak, hogy kifejtse az álláspontját, hogy elmondja, hogy szerintük miért így kell súlyokat eltávolítani, már ha egyébként áll mögötte szakmai érv, hát látjuk, hogy ez a slendrián módon összedobott alkotmány alaptörvény módosítás is, gyakorlatilag az indoklásban annyi szerepel, hogy hát más választottak a magyar emberek április 12-én, ezért menni kell súlyoknak. Ez nem egy jogi érvelés. Tehát ez alapján leváltani egy köztársasági elnököt, legalábbis visszás szerintem.
De a szakmai érvek sokszor megzavarják a döntéshozókat a tisztán látásukban, ezért inkább gyártanak mellé egy ideológiát, de hogy milyen ügyekben egyébként volt, amikor a magyar kormány kérte a Velencei Bizottság állásfoglalását, ahogy most egyébként a köztársasági elnök, de a Velencei Bizottság ugye hiányolta a szuverenitás védelmi hivatal függetlenségét, korábban a gyermekvédelmi törvény ügyében megszólalt. Volt, amikor Szijjártó Péter kérte a Velencei Bizottság állásfoglalását a kárpátaljai magyar iskoláknak a helyzetéről, tehát tényleg egy folyamatos párbeszéd volt az elmúlt másfél évtizedben is, nem csak az elmúlt évtizedekben, 1990-ig visszamenőleg.
Mi állhat a mögött, hogy ugye Súlyog Tamás nem csak a Velencei Bizottsághoz fordult, hanem az Alkotmánybírósághoz is, és mégis, mintha ez nem lett volna valami sikeres próbálkozás.
Hát igen, azt látjuk, hogy az Alkotmánybíróság többire kivonta magát a feladat alól, holott egyébként nekik az alkotmányosság fölött kéne őrködniük. Hát amikor egyértelművé vált, hogy ilyen kizárólag hatalmi eszközökkel eltávolítják a magyar köztársaság elnököt, szerintem ezeknek a bíráknak ki kellett volna állni ezzel szemben. Hát mivel nem történt meg, és nem tudjuk, hogy ez most valamiféle önkorlátozás, félelem, esetleg valami politikai alkú született itt néhány alkotmánybírával, ezért azt hiszem, hogy kijelentető, hogy így le tudják szalámizni a magyar független közjogi méltóságokat, mert ha egyébként ezek összezárnak és védik egymást, akkor ez nem jöhetett volna össze. De hát azt látjuk, hogy ugye a 70 év feletti alkotmánybírákat megfosztják a tisztségüktől, kizárólag jogi eszközökkel, ugye köztük az Alkotmánybíróság elnökét is, helyükre küld a TISZA 4 darab új alkotmánybírót, majd az a 8 darab, aki kivonta magát ez alól az eljárás alól, azt feltételezzük, hogy akkor a TISZÁS javaslatra igenre fog szavazni, és akkor meg is van a többség, Súlyog Tamás megfosztási eljárásában, ami azt kell, hogy ön ne legyen köztársasági elnök. Súlyokat meg egy olyan csapdába csalják be éppen, hogyha nem írja alá ezt az egymondatos slendrián alaptörvény kiegészítést, hogy ő mostantól nem köztársasági elnök, akkor megfosztási eljárással fogják levenni. Tehát ez egyáltalán nem egy tiszta, vagy egyáltalán bármilyen szempontból jogilag értelmezhető és értékelhető tevékenység, amit végeznek. Ez egyszerű politikai zsarolás jogi eszközökkel.
Miért van csöndben Brüsszel, amikor a belpolitikai térben ilyen politikai zsarolást látunk? Hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy Magyar Péter, amikor Ursula von der Leyennel tartotta azt a közös sajtótájékoztatót, és ott bár újságírói kérdése, de ez szóba került, azért elég hűvösen fordult Ursula von der Leyen Magyar Péter felé, azaz Ursula von der Leyen, aki viszont beszélt arról nyíltan, hogy a migrációs paktumot azt végre kell majd hajtani a Magyarországnak, és azért dolgoznak együtt Magyar Péterrel, hogy ez a paktum, ez végrehajtható legyen.
Kedves Edith, egy pár mikrofon szivacsot elkoptattunk az elmúlt években együtt, tehát a kettős mércéről nem volt olyan hét, hogy ne beszéltünk volna az Európai Unió politikai, ideológiai döntéshozatali mechanizmusában, vagy korábban akár az Amerika Egyesült Államokban, amikor Joe Biden és Kamala Harris irányította a Fehérházat és azt az ideológiát, ami egyébként nagyon igyekezett az Európai Uniót, sőt még Magyarországot is befolyásolni, természetesen a független sajton keresztül, annyira független a sajtó, mint ezek a nemzetközi szervezetek vagy javaslattevő intézetek, de hát megtanultuk, hogy a független sajtóból lesz kormányzati sajtó utána. Egyszerűen a kettős mérce, fül süketítő az a csend, amit egyébként az Európai Unió bármilyen nemzetiségi problémánk hangoztatása mellett, Ukrajna mellett állt ki, vagy fül süketítő volt a csend, hogy a barátság kőolaj vezetékre nem mondott semmit Ursula von der Leyen, miért mondana most bármit a köztársasági elnök körüli tényleg alkotmányos anomáliával kapcsolatban, miközben az ő számukra kedves párt és az ő számukra kedves miniszterelnök van hatalomban. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen problémájuk volt a a Patrióta Fidesz-KDNP frakcióval és személyesen is Orbán Viktorral, aki nem engedte a külföldi érdekeknek az érvényesítését Magyarországon.
Ez a kettős mérce, ez ragadós lehet a Magyarországon is?
Ilyen melegben biztos.
Akár a Tisza szavazók körében? Hiszen pont az volt a problémájuk az Orbán rendszer alatt a köztársasági elnökkel, hogy az egy Fidesz-báb. Akkor most itt van egy Tisza kétharmad. Sokkal nagyobb felhatalmazással, mint a Fidesz volt. És arról hallottuk nyilatkozni Magyar Pétert, hogy ő nagyon örülne annak, hogyha a köztársasági elnök majd valamelyik Tisza-sziget tag lenne, vagy akár a kormánynak bármelyik tagja. Akkor az a kétharmad és ez a kétharmad között mégis mi a különbség? Akik arra szavaztak, hogy ne bábok kerüljenek oda, azok mitől nem fogják bábnak látni azt, akit Magyar Péter majd most így az ő kétharmadával oda tesz?
Hát szerintem a fő különbség, a Tisza sokkal pofátlanabbul csinálja ezeket, már bocsánat, hogy ilyen nyíltan fogalmazok, de látszik, hogy semmiféle szégyenérzet, félsz nincs bennük, egyszerűen hatalmi erővel végigviszik, mondván, hogy nekünk kétharmadunk van és megtehetjük. Ugye kritika érheti a Fideszt, mert hasonló viselkedés azért jelen volt, és pont a Fidesznek kellett volna legkésőbb 22-ben alkotmányos gátját szabni annak, hogy bár módosítani lehessen kétharmaddal, ezek elszalasztott lehetőség utólag már látjuk. Tehát ez egyértelműen valamikor ennek gátat kellett volna szabni. Viszont a Tisza esetében ugye a választópolgárok nagyon sokáig azt mondták, hogy ez a hatalom gyakorlás nekik nem tetszik, most pedig gyakorlatilag elölelve tapsolnak, hogy milyen csodálatos, hogy mindenkit így levesznek és megsemmisítenek és tönkretesznek. Hát nem tudom, tehát úgy tűnik, hogy akkor mégsem az elvi problémák voltak itt a valódi okok, hanem az, hogy nem náluk volt ez a hatalom, és nem ők tehették meg azt, amit akartak.
Vannak olyan a Tiszára szavazók, akik mostani pillanatig is úgy gondolják, és majd segítsenek, hogy erre milyen utalójelek vannak, hogy a Tisza köztársasági elnököt a nép akarat útján fog megválasztani, tehát azt várják még mindig, hogy a Tisza párt azt jelentse be, amit ígért, hogy majd a nép közvetlenül fogja tudni megválasztani a köztársasági elnököt. Vannak-e erre mutató jelek, hogy ezt a Tisza esetleg szeretné meglépni, hogy legyen mi, ami ezt a gordiuszi csomót föloldja a Fidesz és a Tisza kétharmad között?
Lehet erről beszélgetni, meg a társadalommal kell is beszélgetni, erre volt korábban Magyarországon a nemzeti konzultáció, mindig hasznos a társadalmi szerződés, már Montesquieu óta is, pont a lemondott brit miniszterelnök kapcsán jegyeztem meg valamelyik nap, hogy nem Ukrajnával kellett volna ennyit egyeztetni, hanem a saját állampolgáraival, talán akkor még mindig miniszterelnök lenne, de ennek az ügynek el semmi köze, hogy lesz-e közvetlen elnökválasztás, vagy nem, hogy lesz-e közvetlen, vagy közvetlen. Meg kell amíg a hivatali ideje lejár a jelenlegi köztársasági elnöknek. Utána addig lehet flörtölni a gondolattal, jogilag, alkotmányosan meg lehet kérdezni a szavazóinkat, hogy szeretnének-e közvetlen elnökválasztást, de először is meg kell, azért tisztázni kell, és a szavazók felé is, tudom, hogy minden magyar szavazó rendkívül intelligens, főleg a Kossuth Rádió hallgatói, de azért nézzük már meg a köztársasági elnöknek a jogkörét, a miniszterelnök jogkörét, a kormány jogkörét, tehát Magyarország azért nem egy elnöki demokrácia hasonló mondjuk Franciaországhoz, vagy az Amerikai Egyesült Államokhoz. Általában a német kancellár nevére mindenki emlékszik, Merkertől, nem tudom, Schröderen keresztül Friedrich Merzig, vagy Scholz kancellár, de senki nem tudja, hogy hívják a német köztársasági elnököt, ott is van, de teljesen más a rendszer, de még Lengyelországban is más a rendszer, tehát azért van egy jelképes, diplomatikus, a nemzet összetartását szimbolizáló természetesen feladat, sok feladata és jogköre van, 26 éve ez volt a tételem, pont alkotmányjog és közigazgatásjog államvizsgán, ugyanilyen melegben aggódtam a Nemzeti Múzeum kertjében, hogy átmegyek-e a bizottságnál, pont a köztársasági elnöknek a jogkörét húztam egyébként, el is ütöttem, hogy szent és sérthetetlen a személye, ez még a Szentkirály utcában is erős volt.
Mi az, amin változhat abban az esetben, hogyha valóban a Tisza eltávolítja a köztársasági elnököt?
Hát jó kérdés, hogy miben gondolkodnak pontosan. Ha csak egy személycsere, akkor igazából a sok hűhó semmiért mondhatnánk, mert valóban elég súlytalan a köztársasági elnök. Egy okot tudok, amiért esetleg mégis politikailag fontos lehet őt leszedni, ha akarnak előrehozott önkormányzati választás, hiszen ezt a köztársasági elnöknek a feladata kiírni. Márpedig, hogyha ő azt mondja, hogy neki az alkotmányosság védelmébe beletartozik az, hogy az önkormányzatok megválasztott idejét is örködjön, és nem írja ki, akkor kész egy összeütközés alkotmány gazdasági válság. Most egy másik válsággal próbálják azt a válságot megerőzni, aminek egy célja van, egy irányba mutat minden, az abszolút hatalom megszerzése az országban, hogy mindenhol a Tisza dirigáljon. Én jelenleg ezt látom a Tisza párt legfőbb politikai céljának, feladatának. Egyértelmű, hogy mielőtt a kedvezőtlen döntéseket meg kell hozniuk, mert egyértelmű, meg kell majd hozniuk kedvezőtlen döntéseket, azelőtt gyakorlatilag ledarálni az ellenzéket és mindenkit beállítani a Tisza mögé.
Szakértők beszélnek arról is, hogy az, hogy a köztársasági elnököt Magyar Péter lecseréli, hogy az jó döntés volt-e vagy nem, az azután derülhet ki, amikor már tudjuk azt, hogy ki lesz a köztársasági elnök Magyarországon. Az ő személye igazolni fogja a döntésnek is a minőségét. De ha most itt el kell gondolkodnunk ebbe a körbe, ki lenne most Magyarországon egy megfelelő olyan köztársasági elnöknek, akire azt tudjuk mondani, hogy sem a Fideszhez, sem a Tiszához nem köthető, és az emberek többségének az akarata is mögötte van.
Jó kérdés, de induljunk ki onnan, hogy Magyarországon a miniszterelnök nem szólíthatja fel, nem felszólíthat bárkit bármire, természetesen Edit is, Laci is, én is, szerkesztő azt, hogy nyugodtan felszólíthatta még a miniszterelnökit is, hogy mondjon le, mert demokrácia van, és szólásszabadság talán még mindig, de lehet, hogy már estére ez sem lesz, de a magyar miniszterelnöknek semmi köze a köztársasági elnöknek a mandátumához jelenleg, és a hivatal idejének a korlátozásához sem. Tehát ők egyébként gondolkozhatnak azon, hogy majd egyébként a kormány kit fog javasolni a parlamentnek, a frakciónak, a Tisza frakciónak, akik egyértelműen biztos vagyok benne, hogy majd, ha eljön ennek az ideje, meg fognak választani egy új jelöltet, az, hogy ez ki vagy mennyire alkalmas, azt majd meg fogjuk látni. De egyelőre ezt nem tehetik meg, nem hívhatják vissza a köztársasági elnököt.
És a Dronfed László úgy fogalmazott, hogy a Tisza erőszakosan megy előre, tehát addig, ameddig a Fidesznél intézmény átalakításokba volt burkolva esetleg a kétharmadnak az ereje, addig ezt egyáltalán nem látjuk
Tisza a Tisztának. Tisza az a gőzhenger.
A kérdés az, hogy vajon a Tisza párton belül lesz-e bárki, aki ellensúlyt tud képezni Magyar Péterrel szemben, de hát azt hiszem, hogy ez egy újabb műsornak
kedélyesen
lehet a témája.
Kedélyesen mosolygunk, csak jelzem a hallgatók kedvéért.
Nagyon szépen köszönöm szakértőinknek, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre álltak. Szőlősi Éva és Rácz Dorottya kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezmény.